Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a kedves hallgatókat, jó reggelt mindenkinek. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 9-én, hétfőn reggel 8 óra 11 perckor jelentkezünk, és megyünk tovább Ács Gáborral.
És Gede Balázsral.
És a kedves hallgatókkal természetesen, akik közül van, aki azt írja, hogy ne dudáljunk a forgalmi híreknél, mert összerezzen a forgalomban lévő
kedves. Ezt meg tudom erősíteni, én is hallgatom. Jártam így, akkor hallgatom kívülről.
Igen, meg volt egyszer egy, nem ami csatornánkon, de valahogy ilyen sziréna-szerű.
A sziréna, igen. Az is lehet, hogy ami csatornánkon, csak korábban?
Nem tudom, igen, lehet. Elképzelhető. Igen. Jó, ezt majd megfontolás tárgyává teszük, azért nem tudom megígérni, mert nem feltétlenül van egyenes és közvetlen hatásunk erre, de majd megpróbáljuk. Azt mondja...
Andit kérdezi, hallgató, hogy...
Hol volt?
Hát, ha nem találod, akkor majd emlékezetből mondom.
Igen.
Hogy ott van.
Ja, igen, attól, hogy lövöldözött a hétvégén, nyugtassuk meg a kedves hallgatót, hogy nem áll be tartalékosnak a Magyar Honvédségbe. Endre, aki nem kántor, írta nekünk.
Nekiszegeztük a kérdést. Egyelőre...
Nincsenek ilyen tervei.
Nem szerepel a tervei között.
Igen.
A rövid távú tervei között. De mosolygott hozzá, de valószínűleg nem.
Igen, vagy több gyakorlás kell hozzá, vagy más motiváció, vagy nem tudom én micsoda, de egyelőre ez még így nincs a bakancs listáján. Na jó.
Múlt héten megünnepeltük a 400. adást.
Így van,
adást,
adóvilágot.
Az adóvilág rovatban. Úgyhogy
nekifutunk a következő 400-nak.
Igen, következik a 401., ahol visszatérünk a tech energia vezető országaihoz. Szerintem nem találnánk ki, hogy hát, melyik ország szerepel ezen a listán.
Én nem bőttem volna rájuk az egészen, de egészen más megközelítésből igen, de a tech energia nem jutott eszembe róluk.
Mindjárt kiderül, hogy melyik országról van szó.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát és ez az ország, Dél-Amerika harmadik legnagyobb gazdasága, Kolumbia, ahonnan azt hiszem Pablo Escobar gazdasági ügyeit jobban ismerjük, mint adózását és költségvetésének helyzetét, de most épp ez utóbbit próbáljuk majd helyre tenni és ismeretekben gazdagítani a hallgatókat Gerendi Zoltán segítségével, ki a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, Kolumbia az utolsó állomásait a tech-energia országoknak. Egy érdekes színfolt egyébként, mert ugye Dél-Amerikában vagyunk most, és hát a kontinens maga egyébként érdekes. Kolumbia, úgy, ahogy mondtad, nagyon ambivalens, mert sok más, hát egy ismerünk röviden, majd beszélni fogunk róla. Uh-huh. De a lényeg az, hogy Kolumbia elő van a tech energiában, és ez a földrajzi adottságából ered, mert a több mint 75%-a az energiájának vízenergia, tehát vízből nyerik, uh-huh. és fokozatosan dolgoznak azon, hogy a fennmaradó 25%-ból is, tehát ami fosszilisre épül, többnyire egyébként saját erőforrásokra, az csökkenjen, és egyre többet fektetnek szél és szolárba. Tehát gyakorlatilag ez egy fontos szempont. Brazília egy picivel előttük jár egyébként, tehát hogyha így nézzük ezt a helyzetet, tehát ők a világon a 40. olyan, akik a legmagasabb szintű vízenergiát használják föl. Volumenében egyébként a legtöbb vízenergiát Kína használja fel, de ez a kínai energiaportfólióban ez annyira marginális, hogy Kína gyakorlatilag a 99. azon a listán, hogy százalékosan a vízenergia hány százalék az energiáján belül. Tehát ott ez 28% csak. Viszont itt meg a 75. helyen 40. és aztán Brazília a 38. csak Brazíliáról már többször volt szó, és ezért választottuk inkább Kolumbiát. Egyébként ő az utolsó állomás, tehát, és ezt követően már csak idén a 21. századi iparágokban a 3D nyomtatás fog jönni, mert már gyakorlatilag az összes többit átbeszéltük. Aha. Tehát beszéltünk ugye robotikáról, beszéltünk nanotechnológiáról, beszéltünk géntechnológiáról, beszéltünk AI-ról egy kicsit, és most technenergiáról is a 3D-vel fog zárni. De a lényeg az, hogy Kolumbia egy hatalmas ország, ahogy te is mondtad, tehát 1,1 millió négyzetkilométeres, ami hát azért gyakorlatilag tényleg nagyon komoly, és egyébként még nagyobb volt, ha így nézzük, mert hozzájuk tartozott Venezuela, Ecuador és Panama is. Tehát gyakorlatilag a felfedezéskor, amikor a spanyolok 1499-ben ide megérkeztek, akkor gyakorlatilag ezt a New Granada néven, tehát Új Granada néven nevezték ezt a helyet el, és ennek az oka, hogy amiért ez ilyen érdekes volt, mert ugye ennek az északi része, főleg amikor még Venezuela hozzátartozott, akkor az a Karib térségen keresztül elérhető volt. Tehát gyakorlatilag Kolumbiának az északi része az a Karibi tengerhez csatlakozik, és közvetlen szomszédja ma már Venezuela, de így határos gyakorlatilag Venezuelával, nyugatról Panamával. Panamát egyébként az Egyesült Államok megvásárolta nagyjából tőlük, Brazíliával délkeletről, délről Peru és Ecuador még, amelyik gyakorlatilag délnyugatról, tehát így áll össze ez az egész. 1830-ig, igazából 1830-ban válnak le ezek a területek, tehát Ecuador, Panama és Venezuela. Majd gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezt megelőzően már egyébként 1810-től elválnak Spanyolországtól, de hát azért majdnem 300 év spanyol gyarmatbirodalom volt bennük, vagy gyarmatbirodalomban voltak. Tehát ami lényegesebb még talán, hogy mivel itt a mezőgazdaság mindig jelentős részt vitt, 1851-ben szüntették meg a rabszolgaságot, tehát a spanyolok ide gyakorlatilag rengeteg afrikai rabszolgát importáltak, és hát ez a lakosságon talán nem annyira látszik, mert a döntő hányada az mestiz, tehát ilyen kevert lakosság, fehér és a helyi lakosság keveréke, de gyakorlatilag pár százalékban vannak. És ami lényeges, hogy 1903-ban válik le teljesen végérvényesen Panama, ez a csatorna építéssel függ össze, és innen ezért volt az, hogy 1920-ban az USA fizetett is nekik még ezért pluszban. Tehát földrajzilag egy nagyon izgalmas terület, hát Dél-Amerika északi részén vagyunk, és ez azt jelenti, hogy egy óriási gazdagsággal rendelkező, tehát tényleg földrajzi gazdagsággal rendelkező országról beszélünk, mert van 5700 méter magas hegycsúcsa, de van egyébként esőerdeje, gyakorlatilag sivatagja, szóval minden, amit el tudunk képzelni, ez egy nagyon, nagyon, nagyon erős diverzitás, ami itt van, és hát ez adott alapot annak, amire te is gondoltál, a kokain termesztésre és Escobar úrra, tehát ez itt gyakorlatilag, ők azért ezt elég agrár oldalról nézve elég jól felfejlesztették, de ennek az az oka, hogy csak egyébként a GDP 1%-át is volt elérte ez a kokain. Ez nyilván ez évente változik, és óriási küzdelem folyik ellene, de itt közel 100 000 hektáros nagyságrendben működtették esőerdőben. Ami lényeg az, hogy ez az Egyesült Államok piaca az kb. 10 milliárd volt, és ebbe volt majdnem első a Kolumbia, de ami érdekes is, ami ezt az üzletet azért tette, hogy én egy korábbi számokat néztem, még az előállításhoz kb. 1500 dollár volt kilogrammonként, és a piaci ára most ez nem tudom mikor volt, de az 50 ezer volt. Tehát majdnem is 33-szoros haszon van benne. Tehát, hogy értjük,
hát a banánon, kávén, ugye, ami egyéb más agrártermékük, nincs ekkora marzs, az biztos.
Hát nincs. Igen. Nincs. Ez így van, de van nekik egyébként, ez így van, tehát ez ő lett, a világ legnagyobb, negyedik legnagyobb kávéexportőréről is beszélünk, tehát gyakorlatilag egy a kolumbiai kávét nem nagyon kell beutatni, tehát, de egy biztos, hogy ez a termék, ez Kolumbiában, tehát a kokain az nagyon-nagyon összefüggött, és hát innen retesz, de ma már én úgy gondolom, itt nagyon komoly arc folyik, és most nem néztem aktuális statisztikákat, hogy ki és milyen nagyságrendben termel kokain, de szerintem ők ebbe visszaestek. De az igazság az, hogy nekik annyi mindenük van, tehát banán, rizs, dohány, különböző gabonák, szarvasmarha tenyésztésben is nagyon komoly, van 23-24 millió szarvasmarha van itt, tehát a legelőkön, tehát elképesztő ez a gazdagság. Amihez még ásványi kincsek is párosulnak, tehát legnagyobb széntermelői is egyébként Dél-Amerikának, de van aranyuk, ezüstjük, réz, nikkel, platina, vasérc, bauxit, olaj, szóval gyakorlatilag a venezuelai olajmezők közül is azért közel vannak, tehát ugyanők a 34. legnagyobb ilyen olajkitermelők, de azért szerintem mi se várnánk, ha azok lennénk. Tehát összességében ez egy nagyon-nagyon jól ellátott természeti erőforrásúban ez az ország, tehát ez nagyon komoly háttér. És az iparai, és tehát az iparágakban is egy fejlettebb ország ilyen szempontból, Dél-Amerikában textiliparuk van, nyilván az élelmiszeripar, nehéziparuk is van, gyártanak hajókat, autókat, tehát Renault-nak, Mazdának, Toyota-nak, Chevrolet-nek is vannak itt üzemei, tehát, és jelentős a bányaipar, ahogy beszéltünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly alap itt Dél-Amerikában, és a kilátásaik nem rosszak. Tehát mi a Tech Energia kapcsán beszéltünk róluk, vagy beszélünk róluk, de emellett ez az ország, köszönjük szépen, nekik nem, tehát nem a Tech Energia lázába élnek, nekik eleve van egy nagyon jó energia mixük, és ők ezt fejleszgetik tovább. Tehát sok országban ugye erősebb átállás van, de Dél-Amerikában ők ilyen mezőny. Tehát ezért érdemes velük foglalkozni. Argentina az igazából nincsen ilyen közel ebben, erről nézve. Chile se láttam ezeken a statisztikákon, olyan előkelő helyen Brazília és ők vannak, de Kolumbia ilyen szempontból érdekes. Na most az adórendszere az szerintem annak ellenére, hogy egyébként GDP arányosan alacsony, tehát ilyen 19% körüli, amíg az OECD átlagban ez 34, tehát majdnem mi is, hanem a kétszeres GDP teherrel megyünk. Ennek ellenére az adórendszerük magas adókkal dolgozik. És ami egyébként érdekes, hogy például amit úgy olvastam a statisztikák mellett, hogy például az egészségügyi Dél-Amerikában egyébként a legjobbnak ítélik, tehát az egyik legérdekesebb, hogy ennyire bevétel. Aha, hogy ez érdekes, hogy nem mentem bele, hogy most ez mit is jelent. Igen. A tételget. Nyilván 50 millió emberről beszélünk, tehát az nem olyan sok egy ekkora területre, tehát ez és miközben a területe az majdnem 2,5-szerese Németországénak, tehát ilyen szempontból lehet azért itt a népsűrűséggel számolgatni, de egy biztos, hogy az adó GDP, adó értékük, tehát a tax to GDP az alacsony, miközben az adó mértékek magasak. Tehát most vagy a behajtás, és nyilván ezek különböző módon számolt adatok, de van áfájuk az 19%, most kérdés, hogy ezt ténylegesen hogyan tudják beszedni, van 35%-os társasági adójuk, itt nyilván vannak kedvezmények, 20%-ig mennek le kedvezményben, ha különböző olyan beruházások vannak, amelyeket ők támogatni szeretnének, de ebben nem csak az energetika van benne, ilyen bioüzemanyagoktól kezdve és így tovább, hanem benne van logisztika és így tovább. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes mérték. És vannak olyan adó helyzetek, ahol például ez a 35% még megemelődik, tehát egy plusz adóval, 5%-os pluszadót fizetnek még a 35-re biztosító társaságok, különböző ilyen értékpapírkereskedők. Szóval azért ez egy elég változatos társasági adórendszer. Van a helyi adójuk is, ami ugyan 1% alatt, de az nehezen tudtam kisilabizálni, hogy ez pontosan mire vonatkozik, de a TAO-ból, hogy levonható. Az SZIA-juk pedig klasszikusan azt lehet mondani, hogy sávos, ami 39% a felső kulcsa, és van neki egy nagyon pici 0%-os eset. Tehát azt lehet mondani, hogy nem adó oldalról fogják ezt az országot a technológiára leállítani, hanem egyszerűen szerintem a gazdasági helyzete és a földrajzi kedvező feltételrendszere. Tehát mindenképpen úgy néz ki, hogy Kolumbia ennek a régiónak egy meghatározó országa. Különösképpen egyébként azért, mert ugye Venezueláról beszéltünk, tőlük vált le Venezuela, de Venezuela jelenleg rendkívül problémás, és majd talán Botort is fogja mondani, úgyhogy Maduro nemrég nyert ismét kérdéses feltételek, mert egy ilyen megkérdőjelezhető feltételek, mert választás, de rengeteg Kolumbiában menekült Venezuela is. Tehát nehéz a két ország gazdasági viszonyát összehasonlítani, de azt mindjárt tudjuk, hogy Venezuela még gazdagabb, mint Kolumbia. Tehát azért a spanyolok nem érkeztek rossz földre, mikor megérkeztek ide a 1499-ben.
Hát ez az Eldorado, ide tehető, igen.
Így van, így van, de hát az igazán, de Bogota is egyébként van, tehát a fővárosuk az is már akkor létezett, és 2600 méteren van, tehát abszolút, a repterét hívják azt hiszem Eldorádónak, tehát ilyen tele van ilyen érdekes dolga. Tehát a lényeg az, hogy Dél-Amerikában is ott van a Tech-Energy, és hát én úgy gondolom, hogy igen erős irányok vannak ott is. Úgyhogy ez volt a fő mondani valója ennek. Ennyi, és aztán jövő héttől pedig megyünk a 3D nyomtatás.
Rendben, most még azért kicsit kolumbiázunk Botonddal. Köszi szépen, Zoli, jó munkát, köszi. Szép napot, szia!
Sziasztok!
Gerenti Zoltánnal, a Bideó Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk a Tech-Energia vezető országai utolsó állomásaként említett Kolumbiáról, és ezt a beszélgetést folytatjuk majd mindjárt dr. Feledi Botonddal.
De előtte még egy kolumbiai muzsika. Nem Shakira, természetesen egy négytagú zenekar következik, akik már lassan már 20 éve tolják ők a Bomba Estéreo.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hogy hívtad? Meteo Jancsi?
Hát, magát? Hát mégsem lesz ő Meteo Jancsi. Kicsit nem 9 óra 10-kor érkezik, mert a Sashegyről már írják a hallgatók, hogy Meteo Jancsi.
Durván elszámolta magát.
Tévedett, hamarabb jön az eső. Egyébként szétszakadt az a hosszú, ám de keskeny zivatar zóna. Kicsit szakadozottabb, meg nem is olyan intenzív a csapadék belőle, de bizonyos részei már most érnek Budapestre. Lényeg, úgyhogy készüljetek. Esernyővel. Okay. A második hullám meg éppen a Balaton felé tart, lesz itt esőből.
Na, hát innen az esős kis hazánkból visszapattanunk Kolumbiába, mert azért van ott mit rendbe rakni. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel folytatjuk ezt a beszélgetést. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, a szintén esős Brüsszelből!
Nagyszerű, igen, ezt most mindenkit elkapott, ahogy néztem a kontinens térképet, itt nem nagyon ússza meg senki. Na, tehát Kolumbia, ugye itt már Escobarnak a drogbárok, meg a kokain terítékre került, ez gondolom az egész politikai hadszínteret átszövi, ugye ezek azért elég jól felszerelt egységek, időnként egymással küzdenek, ilyen paramilitáris erők, meg szegénység, meg infláció, szóval azért van itt gond rendesen, amit gatyába kéne rázni Kolumbiába.
Abszolút igen, tehát latin-amerikai országról beszélünk, amelyik ráadásul ugye földrajzilag éppen a Panama alatt terület, tehát két óceánt is befognak a nem annyira kiépített kikötői, úgyhogy emiatt Kína is szemezget velük, egyébként pedig ugye Amerikának az egyik legstabilabb partnerévé nőtte ki magát a drogháború által, ami egy érdekes ellentét, de pont emiatt nagyon-nagyon komoly amerikai kiképzések, beruházások, együttműködések alakultak ki, tehát egy komoly USA kapcsolat létezik. És ezek ellenére.
Tehát segítő kezet nyújtott az USA drogháborúkban, és így gyakorlatilag barátjává tette az országot?
Igen, igen, mert hogy ugye itt volt egy FARC, tehát FARC nevű olyan nagyon komoly lázadó csoport, aki 1960 óta vívta a csatáját, és egyébként ítéltek, mikor ért ez véget, mennyi ideig tartott fajon a kolumbiai részben esőerdőkben, részben a parti szakaszokon egy rendes polgárháború, hát 2016-ban. Tehát ez egy elképesztően komoly, közel 500 000 életet minimum követelő belső háború volt, amiben kisebb-nagyobb átállás, számos paramilitáris, militáris, mindenféle kábítószer maffia átfedésekben ölték egymást is a kormányzókat. Valahol néztem ezeket az adatokat, és 2022 óta egyébként 50 köztisztviselőt töltek meg. Tehát ezek a környezetvédő, helyi polgármester, ugye az, hogy az elnök folyamatosan kapja a halálos fenyegetéseket, az teljesen normális
dolog. Hát már a választások idején is ugye elég zűrös volt, 2 éve talán, vagy mikor.
Így van, 22-ben volt a választás. Egyébként ugye pont az...
Halló!
Hallgassuk
még ezt egy kicsit, ilyen tök ritkán van adásban.
Na jó. This call is interrupted.
Hát azt észrevettük. Köszönjük szépen. Hogy akkor már úgyis...
Az információt.
Jó, akkor megpróbáljuk akkor ezt újra. Egy hallgató kérte a tujót. Miért ne egyébként? Nyilván, ugye Rodrigo Amarantét állítólag az motiválta, hogy amikor ezt a dalt megírta, ugye Brazil, hogy hát Escobar anyukája talán ilyesmit hallgatott, amikor nevelte a fiát, minden esetre a film főcímdalakért vált ismerté. Na, akkor megpróbáljuk elhárítani a technikai akadályt, és Botondot újra tárcsázzuk addig.
Na hát a calling interruptságát megszüntetve újra hívtuk Freddy Botondot, és itt van velünk. Szia!
Sziasztok! Stimmel. Hát látszik, izgalmas témán van, akkor megszakadunk.
Hát igen, már kezd gyanús lenni azért, hogy időnként. Igen, már említetted Kínát is, ugye az érdeklődésüket, meg az amerikai-kolumbiai barátságot, és aztán egyszer csak elveszítettünk. Na, igen, szóval tehát a 22-es választásról emlékeztünk, meg arról, hogy hány köztisztviselő. Igen.
Igen, és hogy ezt a Gustavo Petrót most először választottak baloldali elnököt. Tehát ez volt a lényege a 22-es történetnek.
És ex-gerillát egyben.
Egy ex-gerilla balos elnök, aki most először egyébként benszülött női alelnököt hozott magával. Tehát egy abszolút revolúciós elnökség következett, de a népszerűség az elmúlt 2 év már bezuhant, mert nyilván nem tud megküzdeni egy év 2 év alatt sem, még ha akar se ezzel a mennyiségű hátrahagyott dologgal, amit felgyülemlett Kolumbiában. Ugye nyilván a hallgatók is a kokainról, meg ahogy itt Zolival beszéltetek, asszociálnak Kolumbiára. Most a helyzet a következő, hogy Ecuador átvette az első helyezést kokain exportban, tehát a szomszédország, akikkel egyébként vannak vitáik, mert hogy pont ez a katonai szervezet, akit emlegettünk, a legnagyobb, ő kokain termesztésből vásárolt fegyvereket. De amióta véget ért a polgárháború, ugye megszűnt ez a kereslet országon belül, és igazából kisebb kereskedők az ország határ szélére vonultak ki, tehát kisebb mennyiségben vásárolnak föl, illetve az előző elnöknek az volt a politikája, hogy nem a termesztőket bünteti, hanem csak a kereskedőket, de egyszerűen a kereskedők nem érkeznek meg az érett terméshez. Tehát erről rengeteg beszámoló van, hogy ilyen kis falukban mi történik. Úgyhogy kritikus helyzet van a kokainiparban, ami a belső termelést illeti, és ilyen szempontból az történik, hogy pont ezekben a paramilitári szervezetekben korábban szolgált, vagy a kolumbiai katonaságban éppen a drogbárókkal szemben szolgált katonák. Képzeljétek el, most ugye több százas létszámban már az ukrán oldalon harcolnak az orosz agresszor ellen. Tehát nagyon komoly mennyiségű katonát exportálnak, egyszerűen zsoldosokat.
Ezt akartam kérdezni, hogy ezek pusztán zsoldosok pénzért ott harcolnak, ahol fizetnek, vagy valamilyen politikai összefonódás is megfigyelhető, de akkor ezek szerint csak a zsoldosság inkább.
Nem, tehát ez nem állami szervezés, nem szolidaritás kimutatása, ez az, hogy 10 évig, 20 évig harcoltak egy nehezebb terepen, és azt gondolták, hogy átmennek. Egyébként a visszajelzések alapján sajnos azt látszik, hogy azért a frontális, konvencionális háború az nagyon más műfaj, mint a gerilla háború. Tehát nehéz dolgok van a kolumbiai zsoldosoknak is az oroszokkal szemben, de ez komoly téma lett, mert volt, amikor már elfogtak oroszok Kolumbiákat, és akkor most hadifogó, hogy visszaadják, nem adják, tehát ebből már diplomáciai veszekedések vannak, úgyhogy eljutottunk eddig a szintig. Ezzel segénységgel, és még nem találkoztak a kolumbiaiak, az az erdőtűz. Ugye itt inkább sáromlás, sárveszély, esőszakadás, minden más volt, aha, de most már Bogota mellett éget hetekig nyáron az erdő. Tehát amikor a főváros nem nagyon látni az füsttől, és átadott régebbi apacs helikopterekkel oltották az erdőt a főváros körül, tehát tényleg sok minden változik hirtelen Kolumbia életében.
Ez a belül külpolitikájukban, ez mit jelent? Ez fajta hintapolitikát alkalmaznak, ez az amerikai barátság, kínai érdeklődés, próbálják kihasználni mindkét oldalt, vagy hogyan mozognak?
Igen, tehát a baloldali elnökkel, ugye Petroval elindultak a kínabarátságba, tavaly aláírtak egy nagy szerződést, a kikötőfejlesztés, illetve különböző ivóvíz bázisok kialakítása, és hát emellett a szokásos energetika részen jelentek meg a kínaiak, és nagyon gyorsan építkeznek, tehát itt volt lemaradás, még nem tagja az együtt egyévezetnek az ország, ugye szemben más latin-amerikai országokkal, tehát ők hátrából indulnak későbbről, de most rákanyarodtak erre az útra, úgyhogy elindultak ezen. Innentől kezdve azért az Egyesült Államoknak is nagyon figyelnie kell, különösen, hogy a migráció miatt is nagyon-nagyon szoros kapcsolatot akarnak fenntartani Kolumbiával. Pont ezért, mert egyszerűen egy olyan geostratégiai helyszínről van szó, ahol a migránsok valahogy mindenképp átmennek. Ezért nagyon fontos nekik, hogy itt már tudjanak találni valamit a Latin-Amerika déli részéből érkező egyébként egyre növekvő mennyiségű migránssal. Tehát itt egy komoly összecsapás lesz, ez látszik is. Ehhez képest viszont azért a politikai rendszer nyilván nem annyira stabil, tehát az új elnököt, Petrót még 2013-ban, amikor másik pozíción volt, ő volt ugye bogotai polgármester, meg volt regionális képviselő is, és létezik a visszahívás intézménye. Mm-hmm. Mert volt egy pillanat, amikor összegyűlt az aláírás papíron, hogy visszahívják, akkor visszahívták, de akkor a helyi hatóság, akinek ezt intéznie kellett, az más indokot mondott, és végül az Amerika Közi Emberjogi Bizottság visszahelyezte, de azt nem fogadta el az akkori elnök, és így volt, hogy 5 hónapig nem volt hivatalban, aztán visszahelyezték, tehát csak, hogy így érezzük a kolumbiai demokráciát.
Igen.
Azért ez messze nem olyan egyszerű történet, hát, hogy most elnök lett, és akkor...
Igen, gyanítom, és nyilván a drogbárók is valahogy képviseltetik magukat a politikában, gondolom Petro eredménytelensége részben ennek is köszönhető, hogy nyilván ott vannak azok az emberek, akik hátráltatják a munkáját.
Hát egyik oldalon hátráltatják, mert a legidősebb fia pedig azzal bukott le, hogy 2 síri személyektől fogadott el kampányfinanszírozást az apja részére, meg a saját részére ismerő is politikus. Ez most az egyik nagy botrány, tehát a kis Nicolás Petrónak a korrupciós botránya. Úgyhogy természetesen itt ez már össze fog érni, tehát annyi pénz van ebben az iparágban. Ugye itt csak 21 és 22 között is még növekedett egyébként értékében az export, annak ellenére, hogy maga a piac az romlik. Tehát itt azért közel 20 milliárd dolláros történetről van szó. Úgyhogy ez nem fog eltűnni. És hát a szembenézés ezzel az egész polgárháborúval sehol nem tart. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz, és látjuk, hogy másodszorok, akik ezt lehet, mert 10-20 éve lefelták is még ezzel küzdenek, hogy ki hol volt. És akkor ennek most tényleg csak egy ilyen nagyon-nagyon színes alepizódja, hogy a Csikita nevű a közértekben a banánokról ismert matricát.
Igen.
Talán mindenki emlékszik erre, tehát ugye ez a nagyon sok banánt is exportáló cég. Most Floridában ítélték el őket, és 16 kolumbiai családnak 38 millió dollárt kell kifizetniük, mert hogy annak idején részben a Csikita is támogatott olyan paramilitáris csoportokat, akik részt vettek ezeknek a termelői családoknak a lemészárlásában.
Úristen!
Tehát az, hogy egyébként a perc több mint 10 éves volt, nem is talán 2007-ben indult, tehát nagyon régen indult el a történet, és Floridába tudták peresíteni, és ez az első ilyen ítélet, hogy ennyire közvetett módon is megállapítják a felelősséget. Tehát itt tényleg ezek a kapcsolatok, az amerikai kapcsolat, a kínai, hát ezek ebben a pillanatban ugye az ukrán történet, és az, hogy hogyan viszonyulnak ezek a latin-amerikai vezetők egymáshoz, de itt Maduroval azért jóval inkább barátságos hangot ütött meg, és visszaállította a diplomáciai kapcsolatokat a mostani Gustavo Petro baloldali kolumbiai elnök. Úgyhogy nagyon-nagyon dinamikus kis horizontunk ez, érdemes figyelni.
Oké, nagyon köszönjük, hogy így elláttál minket infókkal, meg megismertetted velünk jobban Kolumbiát. Köszönjük szépen, jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Köszönöm, nektek szia, is hallgatok szia. Meg is. Sziasztok!
Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértővel mentünk egy második részt Kolumbiáról, beszélgettünk a Tech Energia vezető országainak utolsó állomásáról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Mucsi Zoltánt köszöntöttük nagy szeretettel, születésnapja van a Jászai Mari díjas magyar színésznek, érdemes művésznek, és tőle fogunk idézni, azt mondta, egyszer a színház olyan, mint a cigaretta, egy idő után függőséget okoz. Hát ez igaz kívül belül, tehát annak is, aki játszik, meg annak is, aki rákap, és színházba járó lesz, és darabokat néz. Szerencsére még a mai világban is. Sőt, talán lehet, hogy egyre erősödik, nem? Ez a sok online mindenféle, amit bámulunk, ahhoz képest egy ilyen élőemberes előadás, amit egy színpadon kell megoldani, és ott kell azt a nyelvezetet megtalálni, amivel tud neked üzenni, szerintem egyre fölértékelődhet. Aha. Én ebbe bízok legalábbis.
Ez így van, ezt én is érzem, és egyébként az, hogy én is így érzek, ebben éppen Mucsi Zoltánnak is komoly szerepe
abszolút,
van.
Illetve igen.
Az utolsó előadás, amit pont láttam tőle, és annak az utolsó néhány perc azóta így él bennem. Tehát 12 dühös ember, Mucsi Zoltán, hát talán mondhatjuk, hogy főszereplésével, bár ugye ott ugye van 12 esküt, de amikor megláttam, hogy ő mit mondott, nekem rögtön ez ugrott be, hogy és nem tudok szabadulni azóta se, amelyet persze köszönök neki személyesen is, meg amúgy mindenképpen.
Igen, és csak emlékeztető, ugye kiváló kollégánk a délutáni műsorsából, Marosi Viktor, aki ugye fotós, Mucsi Zoltánnal készített egy fotósorozatot, ami most meg is jelent egyébként egy naptár formájában, meg azt hiszem most egy ilyen disz kiadása is született, ahol Mucsinak nagyon sok arca. Igen. Tehát Marilyn Monroe-tól kezdve Jokerig egy csomó minden megjelenik. Nagyon izgalmas és nagyon, nagyon klassz kis fotósorozat lett, úgyhogy Viktornak is, meg Mucsi Zoltánnak is gratulálunk hozzá, és természetesen a színművészvónak boldog születésnapot még egyszer.
Ideért szépen az eső, már éppen azt próbáltuk elemezgetni. Dr. Gede esik? És Dr. Ács, aki a kémiai Nobel-díjra pályázva.
Hát
hogy maybe habzik az igen. esőben, tehát hogy az egyik sávban valahogy habos lett az friss eső, és most majd talán kezd elmenni, de azért
most megint fölhabzott, volt egy pillanat, amikor én is azt hittem, hogy eltűnik, tehát ez lehet, hogy nem az útról jön, hanem az esőben van, mondjuk az nagy baj lenne.
Hát bízunk benne, hogy az úton volt valami, ami...
Igen, ami most mosódik.
Elegyet alkotott, és ilyen következményei lettek.
Nagyon furcsa, tehát rendesen fehéres itt a három sáv, és folyik le ide a járdák elé ez a valami.
Úgy néz ki most ez az esősáv, hogy ahhoz képest, hogy még a Balatonnál, ugye Győr és Pécs között húzódó, nagyon hosszú, de keskeny volt, kiszélesedett, kicsit lassult, ám de az első 10-15 percet leszámít, ott vannak inkább az intenzív részek, utána már inkább ilyen csendesebb eső, viszont tovább fog tartani, tehát nem fog elmenni gyorsan, úgyhogy lehet, hogy egy másfél óra lesz az első hullám, aztán majd jön a következő, legalábbis most az időjárási radarokon ez látszik ide Budapest környékére. Most már az egész várost elérte, sőt, most már el is hagyta az első intenzív része.
Képzeld, azt írja a hallgató, hogy mindenhol habzik, a Soroksár is.
Akkor viszont fejtsük már meg, hogy
akkor
mi ez.
Akkor viszont izguljunk?
Talán nem kell, de hogy kíváncsiak vagyunk. Nem izgulunk, de kíváncsiak
de
vagyunk.
De valamit,
tudja...
valamit akkor lehoz az eső a levegőből, vagy a, hát nem tudom, szóval Farkasréten is habzik. Hű, jön a hab spotting.
Hát valami tök egyszerű oka van, aztán reméljük, hogy semmi jelentősége és valami apró veszélytelen.
Annyira nem tűnik normálisnak, de hát ez van. Úgyhogy Budakeszi, Budaörs, Budapest 11 habzik.
A habspotting beindult, tényleg. Köszönjük
itt
szépen.
Nem minden, habzik, mindenhol. De azt nem tudjuk, hogy hol van. Köszönjük szépen. Minden info ér valamit. Úgyhogy 0636 980 980, ide jöhetnek hab jelentések.
Következnek a hírek, aztán pedig az alma termés. Hát arról is elég rosszakat hallottunk, úgyhogy megpróbálunk utána nézni. Mihálovics gazdát helyettesítve az ő rovatában szakértői segítséggel.